Az Isten tiszteletek ebben a részében szoktunk beszélni bűnről és bűnbocsánatról. Általában az emberek nagyon ritkán beszélnek erről, de egy történet adott eszembe, hogy inkább egy bizonyos jelenség. Van nekem egy képviselőtársam, aki egy nagyon jó házi orvos. És azt figyeltem meg, hogy amikor társaságban vagyunk, akkor az emberek odajönnek hozzá, és teljes bizalommal beszélnek a bajaikról, betegségeikről, abban a reményben, hogy ez az ember ezt tud rajtuk segíteni, mert egy nagyon jó orvos. Amikor itt vagyunk a gyülekezetben is a bűneinkről beszélünk, vagy egyáltalán a Biblia beszél ezekről, akkor ugyanígy vagyunk. Itt nem csak reménykedünk abban, hogy hát valamit tud vele kezdeni Isten a mi bűneinkkel, hanem itt arról teszünk bizonyságot, és arról abban erősítünk meg mindenkit, és ebben erősödünk meg mi is, hogy Isten megmutatta az ő szeretetét irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ebben az örömben vagyunk együtt. Tudjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, és hogy nagyon nagy szükségünk van a kegyelemre. Azt is tudjuk, hogy ez a kegyelem már eljött, és az Úr Jézus már meghalt értünk. Mégpedig akkor, amikor bűnösök voltunk. Mi még semmit nem tudtunk tenni azért, hogy ez megtörténjen. Ő már ezt megelőlegezte számunkra, ajándékba adta nekünk. Erről az előző vasárnapon hallhattunk is. És van még egy ige vers, ennek a folytatása, ami arról szól, ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Ez a megigazított nagyon érdekes kifejezés, azt jelenti, hogy az Isten helyére tett bennünket az ő tervében. Eddig vele szemben, az ő terveivel szemben volt az életünk bármilyen módon is, és amikor megtérünk, amikor ő a kegyelmét kiárasztja ránk, és ezt elfogadjuk, akkor ő helyre tesz bennünket, beilleszt bennünket az ő csodálatos tervébe, és éppen ezért a haragtól is meg fogunk menekülni. Óriási nagy reménység ez, hogy nem kell rettegve várnunk az utolsó napot, hanem akár a halálunkkal, akár elragadtatással fog ez megtörténni. Mindenféleképpen örömmel tekinthetünk erre előre. Adjunk ezért hálát a mi Istenünknek, imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked azt, hogy úgy jöhetünk hozzád a bűnös mi voltunkban, hogy tudjuk, hogy te vagy az áldott orvos. Te vagy az, aki tudsz segíteni a bajainkon. És nem csak egyszerűen szándékod van erre, hanem mindent megtettél ezért, mindent kifizettél, és teljes gyógyulást hozzol nekünk a te kegyelmedből, a te irgalmadból. Urunk, köszönjük neked ezt. Köszönjük azt, hogy így állhatunk előtted, és köszönjük azt, hogy nem kell félnünk attól a naptól, amikor találkozásunk lesz veled. Köszönjük, hogy tisztogatsz bennünket, és a megszentelődés útján vedesz bennünket előre, és köszönjük neked azt is, hogy ma is kínálod a kegyelmedet azoknak, akik még nem fogadták ezt el. Urunk, áldunk téged ezért, és kérünk, hogy járj át ennek az örömével mindnyájunkat. Segíts bennünket arra, hogy a halálból az életre átmenve hadd járjunk világosságba. Amen.
Köszönöm mindenkinek. A gyerekeket fogunk elbocsájtani, és a gyerekórára. Kérünk, hogy a gyerekek menjenek Gyöngyivel, Ágival, többi tanítókkal. Majd kicsit, olyan könnyű ez az egész. Úgy érzem, hogy elég kellene állnom, nem mondjuk a középen. Nem vagyok perfekcionista, de mégis ez a sok.
Most lehetettem be a kamerát.
Jaj, bocsánat, Feri. Majd a nézők majd. Oké. Okay. Tehát Róma 6, 1-től 14-ről van szó a mai napon. Róma 6, 1-től 14, tehát folytatjuk ezt a sorozatot a római könyvben. És a Pál kezdi ezt az új szakaszt egy kérdéssel, de nézzük meg az első verset, csak az első kérdés, két kérdés, de az első kérdés. Mit mondjunk tehát? Mit mondjuk tehát? A tehát az azért van ott, mert Pál több mint két fejezeten keresztül hirdette, leírta részletesen az evangéliumot a rómaiaknak. Például Róma 4-ben Pál mondta 11-szer, azt mondta, hogy Isten beszámította Ábrahámnak, hogy ő igaz előtte, hitáltal, Ábrahám hitáltal megigazult, és ez Pál hangsúlyozta, 11-szer beszámította neki, hitálta, hogy igaz vagy, Ábrahám. Tehát Ábrahám lett a mi atyánk a hitben. Tehát mi is ugyanúgy üdvözlődök, mint Pál, vagy mint Ábrahám. Isten igaznak nyilvánít minket is, hitáltal, amikor hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában. Erről volt szó az elmúlt hetekben. De Róma 5-ben, múlt pár héten keresztül láttuk a Róma 5-öt, és azt láttuk, hogy az örök élet az egy ingyenes ajándék, és Pál azt is mondta, 5-ször mondta, hogy Isten ezt ingyenesen adja nekünk, mint egy ajándék, az örök életet, egy ajándék. Hit által elfogadjunk ezt a csodálatos ajándék Istentől. Tehát nekünk is ingyenes az örök élet, de ugye nagyon drága volt Istennek. Jézus Krisztus ki kellett fizetni az ő vérével, hogy nekünk legyen egy ingyenes ajándék a mennyország. Múlt alkalman azt láttuk, hogy Isten kötött egy szövetséget az emberisége. Minden élő lény, minden egyes ember tartozik az Isten átfogó szövetségben. Arra beszéltük a múlt héten. Ádám miatt minden egyes ember bűnben született, mindannyiuk megszegték a szövetséget, és mindenki megérdemeli az Istennek a haragját, és a Biblia beszél erről. Mi bűnben születtünk, és minden egyes ember megérdemli az Istennek az ítéletet, az Istennek az átok, sőt a kárhozat érdemelünk. Ezek nagyon kemény szavakat, és ilyen igazságtalanul tűnik, mert ez Ádám miatt van. De a Biblia azt mondja, nagy de Jézus miatt, és mindenki, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, ugye, az ő áldozat halálában, az átment az életre. Isten áthozza őt a szövetség ítélet alól, és beteszi ez a szövetség áldásában. És most, aki Krisztusban van, mi részesülünk az összes áldásokban. És Krisztusnak az igazsága a miénk rajtunk van. Ez a nagy csere. Krisztus megkapta az átok és az ítélet, és Krisztusnak az igazsága a miénk lett. A bűnénk, az ítélet, az átok Krisztusra van téve. Tehát mit mondjuk tehát erről a csodálatos kegyelemről, ami az előbb énekeltünk? Kegyelmed az elég. A te kegyelmed az elég. Mitől elég? Erről fogunk beszélni mai napon. Pál feltesz egy másik kérdés, következő kérdés. Ugyanebben a versben. Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Hogy lehetne ezt a furcsa kérdés egy kicsit másképpen feltenni? Ez egy furcsa kérdés. Hogy lehetne ezt kicsit másképpen megfogalmazni? Ha az összes bűnénk már megvannak bocsájtva, az minden bűn, amit te csináltál, minden bűn, amit te fogsz csinálni, ha minden bűneid megvannak bocsájtva, akkor tovább is boldogan élhetünk a bűneinkben? Végülis ez az, amit a Pál akar kérdezni, ugye? Ha az összes bűneid már megvannak bocsájtva, András, mi az, ami visszatart téged, hogy bűnben éljél? Ha el vannak törölve minden bűn, amit fogsz csinálni, amit csináltál. Ilyen csodálatos az Isten kegyel. Mit mondjuk tehát? Ha több bűn követünk el, akkor annál nagyobb lesz az Isten kegyelme? Pál ezt akarja mondani. Mintha Pál elvárna, hogy valaki ezt a kérdést fogja föltenni neki. Hát azt fogja tanítani, hogy a kegyelem az ingyenes, és az összes bűnök el vannak törölve, akkor biztos az emberek azt fogják gondolni, akkor bűnbe tudunk élni. De végülis mi a válasz ennek a kérdésnek? Valaki már hasonló kérdést tett föl neked esetleg. Keresztény vagyok, bűnben élek, de ez nem üdvösségkérdés. Ezek nem üdvösségkérdés, ugye? A bűneim meg vannak bocsájtva. Akkor te mit mondasz neki? Mit mondasz valakinek, aki azt gondolja, hogy hát a bűneim meg vannak bocsájtva, és ez nem üdvösségkérdés. Mi a válasz erre a kérdésre? Hát logikus a válasz, ugye? Szerintem logikus, igaza van, hogy el vannak törölve, meg vannak bocsájtva. Az a logikus válasz, ugye? A logikus válasz az, hogy igen, igazad van. Az összes bűneid meg vannak bocsájtva. Csak a Biblia, Pál nem mindig logikus. nem mindig logikus a válasz. Gondolkozzunk ezen egy kicsit, és szerintem, hogy imádkozzunk, gondolkozzunk ezen egy kicsit. Mi a válasz ennek a kérdésnek? Pál mit akar mondani nekünk, hogy a bűnök meg vannak bocsájtva? Hogy tovább bűnben élünk? Mi a válasz? Pál erről fog beszélni, erről a harcról a bűnnel. Tehát imádkozzunk, forduljunk az Úrhoz, imádkozzunk, és akkor fel fogunk olvasni Róma 1:6-14. Mennyi atyám, köszönöm, hogy hívtál minket a te házadban ma reggel. Hiszem, hogy dolgod van mindannyiunkkal. Köszönöm ezeket a gyönyörű énekeket, amit énekeltünk az előbb. Hogy te soha nem adod fel, de harcolsz értünk. Köszönöm, hogy minden ének a harcról szólt. Hogy körül vagyunk véve egy harccal. Élünk egy bűnben esett világban, a bűn, ami bennünk van, és hívsz minket egy harcra. És én kérlek, Úr Jézus, hogy könyörülj rajtunk. Látod, hogy olyan témáról fogok beszélni, amiről nem szoktam beszélni. És én nagyon kérlek, hogy szólj mindannyiunkhoz, szólj a mi szívünkhez. Szükségünk van a te igazságodra, szükségünk van rád, hogy értsük, hogy mit jelent, hogy a te kegyelmed az elég nekünk. Mire elég? Úr Jézus, kérlek, hogy így légy velem, engedj, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rám bíztál. Nagyon kérlek, hogy segíts, ne engedj, hogy én akadály legyek annak, a te üzenetednek, amit akarsz szólni a népednek. Én kérlek, hogy segíts mindannyiunknak ezt megérteni, segíts mindannyiunknak ezt alkalmazni a mi saját életünkre. Kérlek, hogy így legyél a népeddel, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Hiszünk, hogy az elég nekünk. Az elég. Engedj, hogy a mi hitünk a valóságra váljon. Hogy tudjunk átélni, sőt tapasztalni a te igazságodat az életünkben. Kérünk így, szólj hozzánk a te szent lelkeden keresztül. Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, olvassunk fel Róma 6. 1-14 is figyeljünk.
Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.
Köszönöm. Akkor nézzük meg Róma 6-ot. Pál hogyan válaszol az ő saját kérdésre? Hát először van egy rövid válasza, és akkor van egy hosszabb válasza. Először a rövid válasza, egy egyértelmű válasz. Szó sincs róla, de hogy is élünk bűnben. Szó sincs róla erről az egészről, de hogy is. De a hosszabb válasz tipikus páli módon kérdés formában teszi a választ a kérdésre. Nézzük meg a második verset. Aki meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnék még benne? Ez egy kérdés, de egyértelmű a válasz ennek a kérdésnek. De mit jelent ez? Mit jelent, hogy mi meghaltunk a bűnnek? Az mit jelent? Nem szoktunk túl sokat erről beszélni. Hát nem csak a bűnök meg vannak bocsájtva hit által, és nem csak megszabadultunk a bűntől és az Isten igazságos ítélettől, hanem a bűnnek a hatalmától is megszabadultunk. A bűnnek a uralkodástól is megszabadultunk. És ebben az ige szakaszban majdnem minden vers ugyanezt mondta. Nem tudom, hogy figyeltek, amikor Tony olvasta. Majdnem minden vers ugyanazt mondja. Meghaltunk a bűnnek! A bűn többé nem uralkodik fölöttünk. Nézzük meg a harmadik és a negyedik verset. Vagy nem tudjátok, hogy mi, aki Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba. Negyedik verset. Hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által úgy mi is új életben járjunk. Tehát Pál azt mondja ezek a versekben, hogy nem tudjátok? Most mitől tudhatnánk azt, hogy mi már meghaltunk a bűnnek? Hogyan tudhatnánk ezt, amiről Pál beszél? Pontosan mi az, amit tudnunk kellene itt? Jézus Krisztus fizikálisan ugye meghalt, és utána fizikálisan feltámadt a halálból. És mi, aki hiszünk benne, a Szentléleken keresztül, a kereségen keresztül, lelkileg vele együtt mi is meghaltunk lelkileg. És új életre támadtunk fel. És ez megtörtént velünk, amikor a Szentlélekkel megkeresztelkedtünk. Lelkileg mi is meghaltunk, és feltámadtunk új életre. Most honnan tudhattunk volna ezt, hogy ilyen élő kapcsolatban és egységben kerültünk Jézus Krisztussal az evangéliumon keresztül? Honnan tudhatnák ezt? Isten valahol megígérte az ő népének? Szerintem ez nem annyira egyértelmű. Nem annyira egyértelmű, hogy mi Krisztusban kerültünk. Miért gondolja Pál, hogy az ő népének, az Isten népének ezt tudnia kellene, hogy mi így vagyunk? Azért, mert az Ószövetségben Isten beszélt erről, de nem olyan egyértelműen. Ez Isten elküldte ugye az ő népét, az ő engedetlen népét fogságban. És megígérte nekik többször, sőt sokszor, hogy vissza fogja hozni őket 70 év múlva a fogságból, és majd helyreállítja őket vissza a Szentföldben. Többször mondta ezt. És így is történtek a dolgok, ugye? A zsidók visszatértek a földbe, pontosan 70 év múlva, Jeruzsálemben felépült a templom, és felépült a fal. Ezt tudjuk, ugye? De ez új templom, amikor felépült, ugye, messzire nem volt olyan pompás, olyan szép, mint Salomonnak a régi temploma. Felépült a templom, és mi történt? Az öregek sírtak. Jaj, ez a templom! Hát ahhoz képest, milyen Salomonnak a templom, az borzasztó. Fiatalok örültek, az öregek sírtak, hogy ez a templom, ez a helyreállítás, amit az Isten ígért nekünk. De Isten azt mondja, hogy pompásabb lesz, mint a Salomon templom, és ez nem pompásabb. De itt problémák vannak. És az Isten népe még várták azt, hogy de Isten mikor fog minket igazán helyre állítani, ahogy ő ezt megígérte nekünk. És mi történik a fogság után? Visszatértek a földbe, az ő földjükbe, eltelt egy kis idő, És rosszabb lett a helyzet. Rosszabb lett a helyzet. Megint rabszolgák lettek, de most a saját országukban. És befejeződik az egész Ószövetség, és az Isten népe nincsenek helyreállítva. Csőd van. Pedig az Isten megígérte, hogy helyre fogom állítani az én népemet. Becsukjuk az Ószövetség, itt nincs helyreállítás. Ez csőd. Pedig az Isten ezt megígérte az ő népének. De valójában mi volt Istennek a terve az ő népével? És hogy képzelte, hogy ő fogja helyreállítani őket? Isten azt mondja, hogy én elküldöm nekik az én szolgám. És ő az, aki valójában fogja helyreállítani őket. És olvassunk el Ézsaiás 49, légy szíves, tenni, mennyi, igen, ír. Ez egy kicsit hosszú vers, kérem, hogy mindenki nagyon figyeljen rá, mert ez egy nagyon, nagyon fontos profécia. Hogy Isten mit is ígért az ő népének? Helyre fogja állítani, de hogy fogja helyre állítani őket? Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan, fáradoztam semmiért, hiába pazaroltam erőmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérésében légy az én szolgám. A pogányok világosságával teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határaig. Miről szól ez a csodálatos ige? Hogy Jézus Krisztus eljött a világba, mi Istennek a szolgája. Ő volt a másik szolga. Izrael volt az Istennek az első szolga. Az első szolga Izrael bukott, nem véghez vitt az Istennek a tervét, és Isten felemelt egy másik szolga. Az igazi Izrael, aki helyreállította a régi Izrael. És ez volt az helyreállítás, amiről Isten megígért a Bibliában. Hogy Jézus Krisztus eljött a világba, meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a halálból. Tehát Izrael, az egész történelme, ahogy fogságban ment, visszatért a földbe, ez volt az egész történelem egy előkép, hogy jönni fog az igazi Izrael, aki meg fog halni, és fel fog támadni a halálból. Tehát az Izrael történet előre mutat, hogy valaki jönni fog, az igazi Izrael. És az ő helyreállítás lesz a mi helyreállításunk. Tehát így olvassunk a Bibliát, hogy vannak sok előkép benne. És a Biblia azt mondja, hogy most mindenki, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, helyre lettél állítva, és úgy örültem, amikor Máté az előbb imádkozott. Hallottátok, hogy mit mondott? Mi a megigazulás? Az, amikor a helyre kerülünk, amikor Isten helyreállít minket. És úgy örültem, mert ezt nem beszéltünk meg, de pontosan erről van szó. Ez a megigazulás. És Jézus Krisztusban Isten helyreállított minket. Mi is meghaltunk és feltámadtunk. És ez a helyreállítás, amit Isten ígért az Ószövetségben az ő népének, ami beteljesedett az Úr Jézus Krisztusban. Tehát, nézzük meg egy többi verseket, mert minden vers lényegében ugyanazt mondja. Mi meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk új életre. Nézzük meg a 5-től a 7. vers ennek a csodálatos ige szakasznak. 5-től 7. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlen nőjen a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ez a kereszténynek a Magna Carta. Ez a mi hirdetésünk a világnak, hogy szabadok vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. Szabadok vagyunk a bűntől. A láncom lehult. Szabadok vagyunk Jézus Krisztusban. Mitől vagyunk szabadok? a bűn ítélettől és a bűn hatalmától. Nem csak az ítélettől, nem csak a bűnök meg vannak bocsájtva, hanem Pál tovább megy. És ez az első igazság az evangéliumnak. Barátom, de is meghaltál Krisztusban. És új életre keltél. Ez a mi szabadságunk. Nézzük meg a következő verseket. Már most olvastam 5-től 7. Most nézzük meg 8-től 10. És Pál ugyanazt mondja, összefoglalja ezt az egészet. 8-től 10. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hiszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjunk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer és mindenkora, ami életet pedig él, azt is Istennek éli. Tehát, mi szabadok vagyunk. Most, akkor végül is, mi a helyes válasz annak a kérdésnek, amit feltettem, amikor elkezdtünk? Miért nem élünk bűnben, ha az összes bűnök már megvannak bocsájtva? Két oka. Nézzük meg, Tűni, légy szíves, másik Korintus 5, 14-től 15, két nagyon fontos ige. Pál így szépen megfogalmazza a választ ennek a kérdésnek. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az első, hogy miért nem élünk bűnben, mert van egy tény. Egy tény. Az, hogy a bűn nem uralkodik fölöttünk. Ez egy valóság. Krisztusban vagyunk, és amikor jön a kísértés, nem kell engedni annak a bűnnek, úgy Luther Márton mondta. Madarak vannak, repülnek a fejünk fölött, kísértések vannak, de nem kell engedni, hogy ők fészket raknak a mi fejünkben, ugye? Az egy dolog, hogy kísértve vagyunk folyamatosan, de nem kell engedni a bűnnek. Miért nem? Ott van a bűn. A bűn nem halt meg. Ó, nem halt meg a bűn. A bűn képes harcolni, és fog harcolni velünk, a halálig fog harcolni. De mi meghaltunk a bűnnek. Nekünk nem kell engedelmeskedni, az egy tény. Én szabad vagyok attól a bűntől. És a másik, mit olvasunk itt? A Krisztus szeretet szorongat minket. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy megszabadítson minket a bűntől. Akkor én miért akarnék bűnben élni, amikor ő adta az ő életét, hogy én szabadon élhetek? És amikor látom, hogy ő kicsoda, ő mit tett, ő feláldozta magát, értem. Az ő vére folyt, értem, helyettem, miattam. És Pál beszél, a Krisztus szeretet szorongat. Ez melyik szeretet? A szeretet, ami érezünk Krisztus felé, vagy a Krisztusok a szeretet felé? Ez mind a kettő lehetne értelmezni. Tehát van egy szeretet kapcsolat. Mi Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van. Ez a misztikum egység, amiben kerültünk. És az ő szeretete szorongat minket. Nem akarok élni bűnben, és nekünk nem kell élni bűnben. Ez a keresztény válasz a kérdésnek. Tehát Pál újra és újra elmondta ezt az alapvető igazságot, de hogyan alkalmazunk ezt? Hogyan alkalmazunk ezt? Mit kellene csinálni? Mire hív minket? Nézzük meg a következő vers, 11. vers. Még egyet, 11. Így azt tartjátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, és éltek Istennek Krisztus Jézusban. Így tartjátok ti is magatokról. Ez az első felszólítás. Hogy lehetne ezt másképpen mondani? Így tartjátok magatokra. Gondold végig. Gondold végig, hogy te szabad vagy. Lila, vegyed tudomáshol, hogy te meghaltál a bűnnek, és feltámadtál új életre. Gondold végig, vegyed tudomáshol, számoljál azzal, hogy te szabad vagy. Ez az első felszólítás. Gondol végig. Vegyél tudomásul, hogy ez igaz rólam. Tehát, újak vagyunk mi? Akkor a Biblia azt akarja, hogy mi újak vagyunk. Meghaltunk, feltámadtunk új életre. Tehát hogyan kellene végig gondolni magunkról? Tehát én nem ugyanaz a Fűtő Robi vagyok, amilyen voltam 22 éves előtt, mielőtt megtértem. Amikor jártam teljesen istentelen a világban. Nem ugyanaz a Fűtő Robi vagyok. Én megszabadultam a bűntől. Meghaltam a bűnnek. A bűnök meg vannak bocsájtva. Újjá születtem. Új vagyok. Igen. De. Vadonatúj vagyok. Vadonatúj vagyok. Nem. Mert a bűn az még mindig bennem van. A bűn nem halt meg. A bűn ott lakozik bennem. És harcol ellenem. Egy háború folyik. De szabad vagyok a bűn hatalmától, de nem a jelenlététől, ugye? És majd a mennyben véglegesen szabad leszek a bűntől. Akkor Krisztusban újak vagyunk, vagy nem? Végülis mit is mondtam? Tehát amikor valaki vesz egy autót, akkor vagy egy új autót vesz, vagy egy használt autó vesz, ugye? Nincs más lehetőség. Új autó, vagy használt autó. Ez logikus. De megint Pál nem olyan logikusan beszél itt. Nem az ez, vagy az a válasz itt. Pál inkább óv minket két ilyen szélsőséges választól. Az egyik, amit óv minket, hogy ne gondoljunk azt, hogy vadonat újak vagyunk. Mintha nem lenne több bűn bennünk. Ez túl pozitív, túl diadalmas lenne, és nem a valósághoz megfelel. Mert tudjuk, hogy a bűn az bennünk van. De ugyanakkor óv minket attól, hogy azt gondoljunk, hogy semmi nem történt bennünk. Hogy ugyanaz az ember vagyok, csak a státuszom megváltozott Isten előtt. Most ugye Istennek a ítélet harag volt rajtam, de most az Isten gyermeke vagyok, és valamint a státusz megváltozott. Ez így van, de nem csak az történt velünk. Nem ugyanazok vagyunk, amilyenek voltunk. Valójában valamit megtörtént velünk. Magyarul ne legyünk túl pozitív, és ne legyünk túl pessimista. Kettő között vagyunk. És a Biblia beszél erről a feszültségről, hogy van egy már, de még nem feszültség. Már újak vagyunk, de nem vadonat újak. Újak vagyunk, és vadonat újak leszünk majd a mennyországban, de addig ebben a testben élünk, és van egy feszültség. Újak vagyunk, de mégsem vagyunk újak. Oké. Okay. Tehát erről szól ez a vita, a brilliáns teológusok között, ugye, hogy újak vagyunk, vagy nem újak, és nagyon jó hallani őket, hogyan vitázunk egymással, de most ez egy nagyon izgalmas kérdés, de nem fogunk erről beszélni. De mi a lényege itt? Mi a lényege? Hogyan tudunk ezt alkalmazni az életünkre? Pál szeretne bíztatni minket, hogy higgyünk benne, vegyünk tudomásul, hogy valójában szabadok vagyunk. Bűnítélettől és a bűn hatalmától. Most Krisztusban vagyunk. És azért szeretne, hogy mi ezt tudjunk, és ezzel számoljunk, mert tovább megy a harc a mi lelkünkben. Nézzük meg a 12. vers. 12. vers. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. A bűn ott van. És a bűn szeretne újra uralkodni fölöttünk. És Pál emlékeztet, hogy ne felejtsetek el, hogy nem a bűn uralma alatt vagytok. De vigyázzatok, mert a bűn ezt akarja. Dúl egy harc a mi lelkünkben. De a felszólítás az, hogy harcoljál, hogy maradjál szabad. És nem fordítva, hogy harcoljál, hogy szabad legyél. Ez nagyon fontos. Hogyan harcoljunk? Tudatosan harcolunk, hogy én szabad vagyok. Most hogy kell ezt a harcot elképzelni? Hogy kell ezt a harcot elképzelni? Tim Keller használ egy példát, hogy képzeljünk el egy országot, ahol egy zsarnok uralkodik. Egy nagyon gonosz, sötét zsarnok uralkodik, és neki rengeteg katonája van, és félelemben tartja mindenkit az országban. És ez egy képet a mi lelkünkről. De jön az ellenség, a jó ellenség, akinek hatalmas seregje van, és legyőzi ezt a gonosz zsarnokot. És átveszik az uralmat ettől a zsarnoktól. Felállítják egy új kormányt. Tényleg egy új ország van, új hatalma van, új törvények, új szabályok, új kommunikációrendszer. Legyőztek az ellenséget, de kiűztek a zsarnokot, de nem ölték meg az összes katonák. Az ország még tele van katonákkal, ilyen terroristák, akik nagyon sok kárt tudnak okozni. És ott vannak, és kárt okoznak. És Keller beszél, hogy ez egy jó példa, ez egy jó kép, hogy mi zajlik a mi lelkünkben. Végül is hasonló volt a helyzet az Ószövetségben, ugye? Amikor az Isten népe kivonultak Egyiptomból, és Isten odaadta nekik a kánaáni földet. Azt mondja, tietek, ez a föld a tietek, csak harcolni kell érte. Ki kell üzenni azok a gonosz népek, amik ott vannak. Harcolni kellett. És ez egy kép a megszentelődésről. Nekünk harcolni kell azok a dolgokért, ami már a miénk. Az Isten már minden megadott nekünk, de úgy kell harcolni. Mert körül vagyunk véve gonoszsága. Van egy harc a mi lelkünkben. A bűn a mi lelkünkben van. A szabadság paradoxon itt nagyon-nagyon nagy, ugye? Nagyon nagy a paradoxon itt. Nagyon sok ember azt mondja, hogy én soha nem tudnék keresztény lenni, mert én soha nem tudnám feladni az én szabadságomat. A kereszténység tele van szabályokkal, nem akarnék keresztény lenni, mert én szabad ember vagyok. Egy autonóm ember, éppen a múlt héten beszéltem valaki, pontosan ezt mondta. De mi a valóság? A Biblia azt mondja, hogy ha te nem vagy keresztény, akkor te rabszolga vagy. A sötétség birodalomban élsz. És csak lehetsz szabad, ha keresztény leszel. Ha keresztény leszel. Fordítva van. Az emberek egy harcban vannak, rabszolgaságban vannak, pedig azt hiszik, hogy szabadok. Ilyen a gonosz, ravasz, becsapja az embereket. De most végül is hogyan kell harcolni, és mi ellen kell harcolni, hogy szabadok maradjunk? Mit olvasunk a 12. versben? Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek a kívánságainak. A kívánságainak. Tehát a bűn, ami bennünk van. És sokan ugye nem is foglalkoznak az ő testükkel, vagy az ő lelkükkel. Nem foglalkoznak a lelkükkel. Pedig ott zajlik egy háború a lelkünkben. És nagyon sokan nem is veszik észre. Dúl a harc. Kívánságok jönnek. Figyelek rá. És Pál azt mondja, vigyázz a kívánságokra. Az, ami újra tud uralkodni fölötted. Ezzel kell vigyázni. Tehát, mint szabad emberek, hogyan harcoljunk a test kívánságai ellen? De konkrétan mit kellene csinálni? Nagyon szeretnék gyakorlati és praktikus lenni, miután felépítettem ezt az elméletet ma reggel. Martin Lloyd-Jones ezt az illusztrációt használta, hogy jobban értsük ezt a harc, ami bennünk dől. Amerikában a polgárháború után a feketék, ugye, akik rabszolgák voltak, nem tudom hány éven keresztül, több generáción keresztül, ugye, voltak gyerekek, voltak emberek, akik beleszülették, és az ő nagyszülők is rabok voltak. De mi történt? Jött a polgárháború, és hirtelen béke volt, hirtelen szabadok lettek a rabok. Kihirdették, hogy nincs több rabszolgaság. Az észak legyőzte a délt, és az összes feketék, az összes rabok szabadok lettek. Szabadok lettek. Mindenki nagyon örült, ünnepek voltak, ünnepeltek, hogy vége van a háború, és végre 100 év után szabadok. De mi történt velük? Azt látták, hogy a volt rabok, a feketék, amikor esetleg látták messziről, vagy esetleg találkozták az ő régi tulajdonosokkal, ugye? Vagy a mesterükkel. A rabok hiába tudták, hogy ők szabadok, ők kezdtek remegni. Kezdtek félni. Jaj, jön, és akkor remegtek, féltek. Hiába voltak szabadok. És Martin Lloyd-Jones használja ezt az illusztrációt, és ezzel akarja tanítani, hogy ha valaki tudhatja azt, törvény szerint ő szabad. Tudhatja azt, hogy ő Krisztusban szabad, az nem jelenti, hogy az a keresztény ember fogja tapasztalni a szabadságát az ő életében. Nem fogja élvezni a szabadságot, hiába tudja itt az ő fejében, hogy ő szabad Krisztusban. Tehát az elmélet az egy dolog, és a tapasztalat az egy másik dolog. Az egy másik dolog. Tehát ez az illusztráció rámutat nekünk a mi fő problémánkra, és egybe az igazi harcra. Nem elég tudni, racionálisan az evangéliumot. Nem elég csak hinni egy elméletben, hogy én szabad vagyok Krisztusban. A kérdés az, hogy ki vagy mi a te régi rabszolga mestered. Hogy amikor látod, amikor szembe jön veled, te lebénulsz. És elveszíted a te szabadságodat. Tehát gyakorlatilag ez mit jelent nekünk a mi mindennapi életünkben. Az igazi harc, amiről beszélünk itt ma reggel, az ott zajlik, amikor nehéz, stresszes pillanatok élünk azt át. Amikor feszültségek vannak, amikor konfliktusok vannak, amikor próbák vannak, akkor hiszünk el a szívemben az evangélium. Erről van szó. Valóságra válik a Krisztus szeretete felém, és a Krisztusnak a szeretete szorongat engem. És az a tény, hogy nekem nem kell engedni ennek a kísértésnek. Valójában ez zajlik bennem, hogy én szabad vagyok, nekem nem kell engedni annak a kísértésnek. Nekem én szabad vagyok. Vagy inkább a stressz, a kísértés uralkodik fölöttem. Amikor bűnt követünk el, az azért történik, mert abban a pillanatban lebénültünk, elfelejtettünk az evangéliumról, elfelejtettünk konkrétan a mi identitásunkról Jézus Krisztusban, hogy valójában én szabad vagyok. És abban a stresszes pillanatban, abban a kísértésben elveszítettünk az evangéliumnak a valóságát. Hiába világosan és racionálisan értem az evangéliumot, az egy másik dolog. Spurgeon így mondja, a legnagyobb bajunk az, hogy mi hiszünk Istenben. Ugye? Hiszünk mindenben, hiszünk mindig, kivéve a mostani próba, amit előttem van. Ugye? Kivéve a feszültség és a stressz, ami éppen van. Kivéve a jelenlevő konfliktus és fájdalom, ami az életemben van. Én hiszek, vasárnap reggel itt ülök, és én nagyon hiszek, igen. De nem erről van szó. Sőt, Spurgeon azt mondja, pontosan ez a mi bolondságunk, hogy mi becsapjuk magunkat, hiszünk általánosságban, elvben, de mi történik, amikor ott benne vagyunk ebben a feszültségben? Isten gondoskodott rólam, és adott nekem egy illusztrációt, hogy elmondassam nektek, hogy ez hogy is néz ki az én életemben. Annyira örök neki. Tehát mi volt az a stressz, amit én át kellett mennem, hogy ezt el tudjam mondani nektek? Hát ugye tegnap tagsági kurzus volt a gyülekezetünknek. Nagyon jó éreztük magunk. Egész nap együtt voltunk az irodában, és ahogy az befejeződött, akkor volt az ifi tegnap este. És itt voltunk az ifi alkalom, és nagyon jó volt. Holó András meghívtunk, és tartott egy szuper előadás, a fiatalok, nagyon örültem neki. És akkor, hát, hazamentem, és kezdtem készülni, mert holnap reggel van prédikáció, ugye? Okay. És nagyjából meg volt érve, de tudtam, hogy valami nem stimmel a prédikációban, és kezdtem dolgozni rajta, ilyen 9-10 órakor, és minél többet dolgoztam rajta, minél hosszabb és rosszabb lett. Ez nem igaz. Azt gondoltam, hogy fél óra, kicsit, pár dolgot javítok rajta, és lefekszek, és fáradt vagyok, is. De éjfélkor kezdtem ideges lenni, hogy sehol nem tartok, ez nem jó, ez egyre rosszabb. Fél egy van most, tegnap este, az nem jött össze, és Tündi a nappaliba kezdte nyomtatni a nyomtatóban, ami mellettem van, hogy legyen a kották az énekkarnak, és egymás után jöttek. Próbálok figyelni, biztos csak egy pár lapot akart nyomtani, nem. 30 vagy 40-et akart nyomtani. És itt fél egykor reggel, sehol nincs a prédikázó, nem tudok figyelni, fáradt vagyok, és kezdek ideges lenni. Kezdek türelmetlen lenni. Tűni, hagyd már abba! Nem tudok, nem megy a prédikázó, nem tudok figyelni! Ideges vagyok, és csak bevillant. Na, Robikám, szabad vagy? Hát, igen. Ez a hónapi prédikáció, ez az illusztráció. Ugye? Mert elméletben ez megy, én szabad ember vagyok. Nem kell engedni a bűnök. Igen, most? Igen, pontosan erről van szó. Ez, amiről Pál beszél. Amikor férfi vagy, és ott van a pornó előtted, ahol több millió férfi figyel a pornóra, Pálnak az üzenete neked, ha keresztény vagy, nem kell engedni. Te szabad vagy. Nem kell engedni annak a pornónak. Hát én boldog ember lennék, békességben élnék, ha nem lenne ez a feszültség és kapcsolat, konfliktus probléma az én életemben. Ugye és valahogy nagy hívők vagyunk, mi hiszünk az evangéliumban, kivéve most, ugye? És amikor jön a büszkeség és az önzés gondolat, valahogy engednünk ennek a büszkeség és önzésnek. És a Pál azt mondja, tudsz nemet mondani? Tudsz elfelejkezni magadról? Tudsz gondolkozni Krisztusra, aki meghalt érted, hogy szabadon éljél a büszkeségtől, az önzéstől? Tudsz nemet mondani annak az önzésnek? Hú, én szabad vagyok, csak nem bírom a főnökmet. Én egy nagyon boldog ember vagyok, de őt nem bírom. Annyira idegesít engem. És erről beszél Spurgeon. Szabadok vagyunk, nem kell engedni. Tudunk nemet mondani. A bűn az minden, a bűn nem halt meg. A bűn végig fog minket megkísérni, és erős. De Pál azt mondja, ne felejtsd el, hogy nem vagy annak a rabja. Jézus Krisztus megszabadít minket, nem csak a bűn ítélettől, nem csak a kárhozattól. Nagyon sokat beszélnek az evangéliumról, de most ez más. Ugye? Pál, Róma 6, első lépés, megértetted felé az evangéliumot? Oké, ne felejtsd el, szabad vagy. Ezen gondolkozzál. Nem kell engedni a bűnnek. És a mi helyzetünk az ugyanaz, mint a rabok a polgárháború után, ugye? Ahogy az a régi mester oda ment hozzájuk, és kezdtek remegni. Mitől bénulsz le? Mitől kezdesz ideges lenni? Mikor veszíted el a békességedet? A stresszes helyzetekben? Konfliktusokban? Próbákban? Mitől azt gondolod, nem vagyok szabad? És Jézus Krisztusnak a válasza? Jézus Krisztusnak a válasza az, hogy Márk, de szabad vagy! A láncok lehúltak! Szabad vagy Jézus Krisztusban! És ez egy valóság. Gondoljunk végig. Ez igaz rólam. Amen. Gondolkozunk ezen egy kicsit. Maradjunk csendben. És imádkozni fogok. Mennyi atyám, köszönöm, hogy a te kegyelmed az elég. Köszönöm, hogy énekelhettünk az előbb a te csodálatos kegyelmedről, hogy valójában elég. És köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy az Istennek a szolgája, és te benned beteljesedett az ígéret, hogy te benned Isten helyreállította az ő népét. Köszönjük, Úr Jézus, hogy meghaltál helyettünk, értünk, és köszönöm, hogy feltámadtál új életre, és köszönöm, hogy te benned lehetünk ma reggel. Milyen csodálatos dolog, hogy hívsz minket egyénileg egy ilyen szoros kapcsolat.